kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 14 perckor tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Volt élet bőven ezen a héten is a törvényhozásban, egészen pontosan a képviselőházban. Hétfőn cikkelyenként megszavazta a testület a családdal kapcsolatos törvénytervezetet, és keddre volt kitűzve a plénumbeli szavazás, amely viszont nem történt meg. Hogy gond van Romániában a család fogalmának törvényes keretek közé foglalásával, illetve hogy megint újabb szabályozás ment át a törvényhozáson a román himnusz bejátszására vonatkozóan. Ez csak két olyan téma, amelyekről szót ejtünk a mai napra kész műsorban vendégünkkel, Márton Árpád háromszéki parlamenti képviselővel, alsóházi frakcióvezető helyettessel, a JUKI szakbizottság tagjával. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt belevágnénk a beszélgetés részletébe, engedje meg tisztelt képviselő úr, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket, pontosabban megismételjem. Telefonszámaink tehát a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0742741 5-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Nos, már elhangzott az a kérdés, miszerint kényes kérdés a család fogalmának törvényes keretek befogalása Romániában?
Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül kényes kérdés, hanem hogy így mondjam, igen, a család léte körül az elmúlt időszakban felpattant különböző viták olyan helyzetet alakítottak ki, amikor jogi, erkölcsi, vallási, emberjogi szempontból többen úgy gondolták, hogy a jelenleg amúgy hatályos jogi normákon változtatni kell. Na most én elmondanám, hogy mi a jelenlegi jogi keret, mert azt azért nem árt tudni. Ugye jelenleg a Románia alkotmányában abban a fejezetben, ahol az emberi jogokat tárgyalják, tehát nem az intézmények fejezetben, van egy cikke, ami a családról szól. Ez a cikke az én megközelítésemben arról szól, lévén, hogy emberi jogokat tárgyal, hogy a házasság, a házastársak közös megegyezésével jön létre. Itt az én meglátásom szerint arról van szó, hogy csak abban az esetben, ha mindkét fél ezt akarja és közösen megegyezik, akkor jöhet létre a házasság, és semmilyen más nyomásra nem születhet meg. Azon kívül van egy törvény, tehát ez az alkotmányban van. Van egy törvény, ami szól a házasságról. Ez a törvény már kimondja, hogy a házasság és a házasság egy férfi és egy nő között köttetik meg. És természetesen a családot más szempontból is jogilag miként kötik meg azt a házasságot, stb. Leszabályozza. Illetve a polgári törvénykönyvben, a családi törvénykönyv részével le van szabályozva az is, hogy milyen jogok származnak a házasságból, a felek számára, a gyerekek számára, a hagyatékolás szempontjából, stb. Na most, ebben a különben szerintem rendezett szerkezetben Megjelent egy törvénykezdeményezés, illetve több próbálkozása egy képviselőnek, aki megoldást próbált keresni az azonos neműek párkapcsolatának jogi keretbe foglalására. És az egyik ilyen törvénykezdeményezés arról szólt, hogy ilyen polgári egyesség alapján született együttélés jogi szabályozása, ami nem házasság, hanem valami más, de ugyanúgy a hatóságok előtt jegyeztetik be, és ez egy csomó ugyanolyan joggal járna a szerződő felek között, mint amilyennel járna a házasság. Na most ez kiütötte a biztosítékot, bár nyilvánvalóan ezzel az eszközzel az esetek döntő többségében olyan személyek élhetnének, vagy ők is élhetnének, akik ma, amint tudjuk, házastársi kapcsolatban élnek mindenféle beegyeztetés nélkül, egy férfi és egy nő, akár gyerekekkel, ami egy totál jogbiztonság hiány is jelent. De nyilvánvaló volt az is, hogy ez egy olyan eszköz lett volna, amivel élhettek volna az azonos neműek is, egy hasonló beegyeztetés céljából. És innen indult aztán az reakció, hogy ne lehessen olyan törvényeket csinálni Romániában, hogy az azonos neműek házasságot kötnek, mert hogy szerte a világban van már erre rengeteg példa, akkor betonozzuk be az alkotmányba, hogy házasságot csak férfi és nő között lehet kötni. Innen indult meg elsősorban az egyházak, vagy a körül mozgó civil társadalmi szerveződések kezdeményezésére, az az állampolgári kezdeményezés, ami végül is valami 3 millió aláírást összegyűjtött, és ami a jelenlegi megfogalmazás helyett az alkotmányban, ugye amint mondtam, az áll, hogy a felek közmegegyezésével, illetve a házastársak közmegegyezésével születő esemény. Nos, ahelyett az kerüljön be a házastársak helyett, hogy egy férfi és egy nő között kötendő házasság lévén jön létre, esküvő lévén jön létre a házasság. Nos, innen indultunk el, ez úgy rendben is lett volna minden, csak történt egy procedurális, illetve több procedurális probléma is megjelent közben. Ugye az egyik, hogy 2003-ban módosították az alkotmányt. Addig az volt az eljárás, hogy bármilyen törvénytervezetet benyújtottak bármelyik házba, az a ház megtárgyalta, átkerült a másik házba, az is megtárgyalta, ha különböző formában tárgyalták, különböző szövegeket fogadtak el, létrejött egy egyeztető bizottság, az letette egy jelentést, azt újra megtárgyalta mindkét ház, ha elfogadta, ment tovább a törvény az államelnökhöz, ha nem, akkor összeült a két ház, és akkor újra tárgyalta a különböző szövegeket együttesülésen. Ez egy, amint el is mondtam, ugye ez egy elég hosszadalmas procedúra, 2003-ban kitalálták azt, hogy van két ház, bizonyos törvényeket első házként a képviselőház, más törvényeket a szenátus tárgyalja, miután az megtárgyalta, átkerül a másik házba, ami döntőház. És egy cikke ki is mondja, hogy mely törvények esetében a képviselőház az első ház, és azt is, hogy az egyéb kategóriájú törvények esetében a szenátus az első ház. Na de, az alkotmány módosítási törvényre a 2003-as alkotmány, anélkül, hogy különösebben részletezni, megőrizte a régi eljárást. Tehát nincs elsőház és döntőház, hanem az az intézmény van leírva, hogy mindkét ház külön-külön meg kell tárgyalja, kétharmados törvény többséggel elfogadja, ha különböző formában fogadják el a szövegeket, egyeztető bizottság, és ennek a megtárgyalása együttes plénumon történik, méghozzá háromnegyedes többséggel. Benyújtották a törvénykezdeményezést a szenátusba, és valamiért a szenátorok, számomra mondjuk a magyarázatukat tudomásul vettem, de amúgy alkotmányjogilag értetetlen módon, következő dolog történt. Letárgyalták a bizottságban, a jogi bizottságban, és nekik van egy alkotmányjogi bizottságuk is, mind a két bizottság letett egy jelentést, egy pozitív jelentést különben, sőt, napirendre is tűzték a múlt törvényhozási ciklus utolsó plenáris ülésére. Választások, új parlament, az új szenátusi vezetőség felébred, hogy valamiért ők úgy gondolják, hogy nem a szenátusba kellett volna elsőházként tárgyalni, hanem a képviselőházba. Ezt pedig arra alapozzák, hogy az a cikkely, ami azt mondja ki, hogy mindkét ház külön-külön megtárgyalja, ugye hát felsorolja a két házat, és a két ház felsorolása úgy történik, hogy képviselőház, illetve szenátus. De az egész alkotmányban végig így történik, és valahányszor képviselő és szenátorról van szó, mindig azt mondják, hogy képviselő és szenátor. Tehát ez egy ilyen felsorolási sorrend, és nem mond semmit arról, hogy melyik ház lenne az első ház.
Itt egy picit álljunk meg, ne haragudjon, hogy közbeszólok, hallgató jelentkezett.
És úgy döntöttek, hogy nem ők kell előbb tárgyalják, hanem átküldték a képviselőházhoz.
Innen
kezdődtek a bajok. Jó.
Hallgatót köszönthetünk, üdvözlőjük, adásban van, haló.
Haló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Péter Marton vagyok, Csíkszeredába. Elnézést, hogy tajtól eltértem. Egy kérdést tennék fel a képviselő úrnak. Ha meg lehet, szóval, hogyha fel lehet tenni egy kérdést.
Hallgatjuk.
Még egyszer Péter Marton vagyok, Csíkszeredába. Megkérdezem a képviselő úr. A speciális nyugdíjról, mikor szó volt, megszavazta-e vagy nem?
Megszavaztam, igen.
Köszönöm szépen, ennyi volt csak.
Szívesen.
Érem szépen.
Viszont hallás.
Nem tudom hirtelenjében, hogy miről van szó, de ön biztos, hogy jobban tudja, hogy mit kérdezett a tisztel hallgató. Kérném szépen, hogy azért a témával kívüli kérdéseket olyan szakemberre bízzák majd, aki tud erre megfelelő módon válaszolni. Én azt kérdezném most öntől, hogy hogyan történhetett meg az, hogyha hétfőn cikkelyenként elfogadták, minden gond nélkül, és akkor kedden a végső szavazás nem történt meg.
A történetem. Nos, az igazság az, hogy hozott egy ilyen döntést plénumban a szenátus, hogy átadja a szenátus a képviselőháznak, mert az ő megközelítésükben a képviselőház az első ház. Nos, amikor ez átjött a képviselőházba, az igazság az, hogy én már akkor is jeleztem, hogy ez egy óriási tévedés, mert ilyesmi nincs. Már akkor is vitatták a két házban, tehát már a képviselőházban akkor is vita folyt arról, és ha elemezzük az alkotmányt, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a törvényt akár párhuzamosan is tárgyalhatja a két ház, de az lenne a racionális, hogy aki ezt benyújtották, azt tárgyalja először, mert nincs döntőház. Ez a lényege. Nos, bár ezt elmondtam állandó büróban, én, mások is elmondták. Elmondtuk akkor is, amikor tárgyaltuk a bizottságba, mások is elmondták. Én az állandó vitában elsőként jelentkeztem, hogy elmondjam ugyanezt a problémát, mert ez egy jogi precedens. Egy eljárási precedens lett volna más alkotmánymódosításokra is. Tehát látszólag ez egy mellékes dolog, de nem annyira lényegtelen dolog. Hogy hogyan értelmezünk még soha nem használt alkotmányos intézményt. Ezt szépen mindenki meghallgatta, azzal együtt hozzászóltak, elmondták, hogy való igaz, és azt is, hogy való, hogy az összlétszám kétharmada kell megszavazza pozitívan a törvényt, ahhoz, hogy ne minősüljön megbukottnak a képviselőházban, ami 219 szavazatot jelent. Azzal együtt, ahogy ön is mondta, Durbelé elkezdtek tárgyalni a cikkerről. Jól lehet tudták, hogy a Nemzeti Liberális Párt részéről egy kisebb vagy nagyobb csoport kezdeményezésére volt benyújtva ehhez módosító javaslat, amit visszautasított a bizottság. Elfogadván döntő többséggel az alkotmány módosító szöveget. Tudták, hogy egy olyan napra kerülne a végszavazás, amikor nagyon sokan hiányozni fognak különböző okokból. Például tőlünk egy páron ugye Máltában voltak az EPP kongresszusán, de a Nemzeti Liberális Párt részéről még többen. Az úszérések megint elég nagy többsége feltehetően nem szavazza meg. A PSZD-sekből is hiányoztak sokan, és akkor elkezdtek vakarózni egy órával előtte, és akkor felfedezték, ami tény, hogy először is tisztázni kéne azt a procedurát, amivel meg kell tárgyalni egy alkotmánymódosító törvényt, és hogy nehogy úgy járjon. És én azt hiszem, hogy itt lehetett a megvilágosodás fő oka, hogy nehogy úgy járjanak, hogy ne jöjjön össze a 219 szavazat, csak 211 vagy 18, és akkor, ha nem ment át, akkor a képviselőház a hibás, ki annak az elnöke, ugye a szociáldemokrata párt elnöke, és akkor ő megint csúnya ember lesz, ha ez így jön be, az egyházak szemében is. Ahelyett, hogy egy másik időpontra halasztották volna a végszavazást, amúgy különben azt a helyes döntést hozták, amivel kellett volna kezdeni az egészet, hiszen többen elmondtuk, hogy tisztázzák, hogy a jelenlegi alkotmány szerint milyen procedurában kell alkotmányt módosítani, ha már vita van a két ház között. Ezt már korábban kellett volna tisztázni. Most itt állunk, ez a kérés nem teljesen légből kapott. Én azt mondom, hogy amögött attól való félelem, hogy nehogy megbukjon, volt a megvilágosodás mögött, de én azt pontosnak tartom, hogy ez a megvilágosodás bekövetkezett, hiszen más alkotmánymódosítás esetében is valószínűleg a most kialakult alkalmazni. Tehát ez egy nagyon fontos döntés lesz, hogy milyen eljárás kell alkalmazni egy alkotmánymódosításra, hiszen nem szabályozza le teljesen egyértelműen az alkotmány.
Újabb hallgatót köszönhetünk az adásban. Üdvözlők, adásban van, haló.
Jó napot kívánok, Bolyer Csaba vagyok, Csatószegből. A képviselő úrnak szeretnék valamit mondani. Azzal, hogy a házasság egy polgári szerződés, egy férfi és egy nő között, annak van egy másik célja. Egy alapvető célja és feladata a faj fenntartás. Az egyneműekkel, ne használjak durva kifejezést, azt nem szabadnak soha, de soha házasságnak nevezni. Az nem házasság. Én elfogadom a toleranciát, de arra a kapcsolatra a házasság kifejezést szigorúan szerintem tilos volna használni. De az nem az. Jó, van ilyen. De...
Köszönjük a véleményét, hallgassa, megkérném a képviselő úr válaszát.
Nehogy véletlenül azok, akik nem hallották az elejéről a fejtegetésemet, valami más következtetésre jussanak az ön hozzászólásából. Azért elmondom, hogy én eddig még csak procedurális kérdésekről beszéltem, és arról, hogy a házasság miként és ki között jön létre, tehát a dolog lényegéről még nem beszéltük, de igen, önnek tökéletesen igaza van abban a kérdésben, amiről beszélt, és azt, abban is, ahogy azt megfogalmazta. De amint mondtam, az jelenlegi törvényes keret, tehát a jelenlegi Romániában létező törvény pont így írja le. Tehát a törvényben benne van. Nem az alkotmányban, és nem az alkotmányban, ami a családról beszél. Na most, minek utána az igazság az, hogy én is megszavaztam ezt az alkotmánymódosító tervezetet, ugyanolyan megfontolásból, mint ahogy azt nagyon szépen kifejtette előbbi betelefonálunk. Utána töménytelen mennyiségű felháborodott telefonálásban volt részem, különböző okokból, és nem csak azok részéről, akik ugye azonos neműek, hanem azok részéről, akik különböző okokból kifolyólag egyedül nevelik a gyermeküket. Tehát vagy elvált családból származó gyermeket, akár külön a férfi, akár külön a nő, vagy mind a kettő külön-külön egyet-egyet, akár házasságon kívül született gyermeket egyedül nevel az anya, hiszen egy csomó támogatás a családnak jön. És a kérdés az, hogy az, amit egyszülős családnak nevez a román törvénykezés, akkor családnak minősül, vagy nem minősül családnak? Ebből származik-e jogfosztás, vagy nem származik jogfosztás? Abból kifolyólag, hogy nem a házasságot határozza meg az alkotmány, hanem a családot határozza meg az alkotmány. Nos, ezek olyan vitatható kérdések, ami miatt valóban az az elvi jogeljárási megközelítés, hogy talán, amit különben én is mondtam, ez nem feltétlenül ilyen megfogalmazásban. Az, hogy a házasság azt jelenti, hogy olyan megfogalmazásban rendben van. Hogy a család azt jelenti, hogy ezzel már baj lehet ilyen vonatkozásban, és akkor jobb, ha az alkotmány annyit mond, amit eddig mond, hogy szabad akaratból jön létre a házasság, és a különböző jogi normák szabályozzák azt, hogy mit értünk család alatt, mit értünk házasság alatt, mit értünk az alatt, amikor egy szülő neveli a gyermekét. És az ehhez tartozó jogokat különböző jogi normák szabályozzák. Ez így jog filozófiailag egyértelmű. A gond az, amikor egy ilyen témát, és nekem ez a legnagyobb bajom, amikor így bedobnak valamilyen témát, fekete-fehéren. Tehát ha valaki azt mondja, hogy talán nem alkotmány szinten kéne ezt szabályozni, akkor rögtön azt mondjuk rá, hogy igen, persze, mert te azt akarod, hogy megházasodhassanak az azonos neműek. Tehát nálunk pillanatnyilag mindenben ennyire sarkítottan tárgyalunk, pro és kontra, ez az egy kérdés, mindenki erre fókuszál az azonos neműek kapcsolatára, holott milliós más helyzete van a mai életnek, mert így alakult az életünk. Ma már a katolikus egyház kivételével ott is bizonyos engedményekkel még elfogadott. Minden egyház a válást elfogadja. Ma már elég gyakori, hogy fiatalok összeköltöznek és nem is akarnak hallani sem házasságról. És az sem ritka, hogy egyedül neveli valaki a gyermekét, és sohasem volt házasságban. Végül is minden esetben pont abból, amit a betelefonáló elmondott, minden esetben van egy nagyon nagy felelősség a jövő generáció számára az iránt, hogy a gyermeknek, az így született gyermeknek, az így nevelt gyermeknek a lehető legtöbbet nyújtsa a társadalom annak érdekében, hogy egy értékes embere legyen a társadalomnak. Na most, ez most már ettől arra fele filozófiai kérdés, hogy ebből valami kár vagy haszon származik, ha én az alkotmányban azt mondom, hogy a család alatt ez érthető.
Mégis a keresztény konzervatív álláspont szerint, amit az előbbi kedves hallgató is kifejtett, illetve Zsolt nevű hallgatónk írja SMS-ben, mégiscsak abban van a lényeg, és akkor, ha megengedi, ezt felolvastam, tehát jó napot kívánok, az a szó, hogy család, abban benne van minden. Egy férfi, meg egy nő, meg gyerekek, ez jelenti a családot 2017 éve, és minimum polgárilag meg vannak esküdve. Egyéb csak mellébeszélés, írja Zsolt nevű hallgatónk. Ez megint ugyanazt támasztja alá.
Igen, csak hogy míg a korábbi hallgató betelefonálásával egyetértek, addig több szempontból sem tudok egyetérteni ezzel az SMS-sel. Az egyik az, hogy a család ennek a megfogalmazása nem 2017 éves. Ugye Jézus Krisztus is egy ilyen családban született. És akkoriban a gyermekek is ilyen családokban születtek. Tehát azt megelőzően egy sokkal korábbi időszakból ezt értették a család alatt. A helyzet viszont, a gyakorlati helyzet, hogy az egész többi mellébeszélés, ezzel van nekem kicsi problémám, mert szemben az üzenetküldővel én úgy tudom, hogy sajnos, tehát az én megközelítésemben sajnos, de 2017-ben a párok elég nagy része még csak polgármesteri hivatal felé sem megy, hogy megkösse a polgári esküvőt, attól még lesznek gyermekeik, és azzal a gyermekkel csak kéne foglalkozom valahogy a társadalom. Nagyon sok esetben ezek a családok akár egyházi házasságkötés után is szétmennek, és a szülők külön nevelik a gyermekeiket. Olykor egymás ellen nevelik a gyermekeiket. Nem egy hasznos, nem egy örömteli dolog ez, de ez a 2017-es állapot. És igen, vannak olyan egyedülálló személyek, akik vagy azért, mert elhalálozott a társuk, vagy azért, mert nem volt, de egyedül nevelik gyermekeiket. Tehát ez is mind a 2017-es valósághoz tartozik, azzal együtt, hogy az én meglátásom szerint is az lenne az ideális, ha mindenki egy olyan családban élne, amit itt felvázoltunk. De itt most nem is arról szól a kérdés, hanem egy egyszerű procedurális dologról, hiszen a bizottságban a többségi szavazás megtörtént, és hogy nehogy megint fejfájása legyen valamelyik kedves hallgatónknak, a jogi bizottságban lévő mindkét RMDSZ-es képviselőjét megszavazta, hogy így nézzen ki a család, hogy ne kelljen újból feltenni ezt a kérdést, és most egy procedurális kérdés merült fel, szerintem elsősorban abbeli félelemben, hogy nehogy véletlenül elég nagy a összlétszám kétharmados megszavazása, mert azért vannak másképp gondolkozó emberek is, akik kifejtették, hogy ők ezt így nem tudják elfogadni.
Apropó jogi bizottság. Akkor most engedje meg egy másik kényes kérdést. Azt is elfogadták önök is, RMDSZ-es képviselők a jogi bizottságban, hogy egy új törvénytervezet lépjen életbe, amelynek értelmében a stadionokban és a sportversenyek döntőin kötelező lejátszani Románia nemzeti himnuszát?
Hát ezt így is lehet fogalmazni, de én megint azt fogalmaznám, ami a valóság. A jogi bizottság asztalán három törvénytervezet volt. Három. Az egyik arról szólt, Nyilván, hogy az egyik aláíró diákonú ennek a törvénytervezetnek, de ezt a törvénytervezetet aláírta Grindiano miniszterelnök is, akkor még képviselő volt, ugye, mint PSZD-s képviselő, és Raluca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt jelenlegi elnöke. Ebben a törvényben az szerepel, hogy mindenféle sportrendezvényen, helyi, nemzeti és nemzetközi sportrendezvényen fel kell húzni a román lobogót, illetve ha bár egy sportoló román ezen a rendezvényen, akkor el kell énekelni a himnuszt. De ugyanakkor ez azt is tartalmazza, ez a törvénytervezet, hogy viszont tilos Románia által el nem ismert államok zászlóit felhúzni, vagy az ország régióinak zászlait, olyan régiók, amelyek szegregáció mellett és az alkotmányos rend felborítása ellen harcolnak. A rádió minden nap, reggel és este mindenfajta adó a román himnusz énekelt változat, adó a három verszakos változatával kezd és zár. Az iskolák pedig minden nap az iskolában elénekelik a himnuszt, de bármiféle nemzeti közösségi himnuszt vagy régiós himnuszt tilos énekelni. Ezen kívül volt egy másik törvénytervezet is, ami a Románia címerével foglalkozott, amiben az szerepelt, hogy a Románia címere az egységes nemzetállam szimbóluma, ami így néz ki, tulajdonképpen arról szólt, hogy felkerül a korona a címere, ami egy másik törvényben különben már felkerült. Nos, volt egy harmadik törvény is, ami azt mondja valóban, hogy a sportrendezvények csak az országos szintű döntőiben mindenfajta korosztályra kötelező elénekelni a román himnuszt. Sőt, olyan megfogalmazásban van, hogy széntoni ez, ami azt jelenti, hogy orkesztrálisan elhúznak egy részt a himnuszból, egyetlen egy verszaknyit. Nos, a bizottság raportőre ennek az egynek az elfogadását és a másik kettőnek a visszautasítását javasolta, amit mi mind a ketten megszavaztunk, mert úgy gondoljuk, hogy ez ahhoz képest, amik be voltak nyújtva, és akár egy nemzetközi gyakorlat szempontjából is rendben van. Tehát országos döntőkben eljátszák az országos döntők sportrendezvények esetén.
Remélem, hogy a tisztelt hallgató még vonalban van. Üdvözöljük, halló!
Én itt vagyok, jó napot kívánok!
Csokrom, elnézést, hogy megváltoztatásért.
Semmi baj. Habár egy kicsit eltért, mert én nem éppen a sporthoz és a politikához akartam hozzászólni, mert egyáltalán ez nem értek.
Ehhez van szerencsénk, ahhoz viszont...
Én Katalin vagyok.
Hallgatjuk Önt.
Én jó napot kívánok. Én nekem ahhoz a bizonyos úriembernek az SMS-ét szeretném megemlíteni, annak a Zsoltnak, visszatérve a házasságra, ha bár egy kicsit később kaptam vonalat, hogy mindenki megfeledkezik egy fontos dologról. Mindenki helyesel mindent, és nem veszik figyelembe azt, amit a Bibliában az első Mózesnél leírt. Isten ember teremtett a földre, nevezte Ádámnak, és egy feleséget teremtett melléje, akit Évának nevezett. Nem két Ádámot, sem két Évát nem teremtett Isten. És mindenki a mindenütt a Bibliát, ugye törvényszékeken, mindenütt könyvek könyvinek tartsák, de a mai politikai világunkban a Bibliát nagyon kifelejtsük, Istenről nem beszélget senki, se az ő törvényiről. Csak a politikáról és a világi megszabott törvényekről. beszélnek, de viszont Isten azért teremtette Évát, hogy felesége legyen Ádámnak, gyerekeket neveljenek, és szaporítsák, és sokasítsák be a földet.
Köszönjük szépen a véleményét.
Viszont hallásra.
Kezét csókolom. Óhaj, te reagálni, tisztelt képviselő úr?
Köszönöm szépen, de én nagyon remélem, hogy éppen annyira össze-vissza nem beszélek, hogy valaki levonhatta volna azt a következtetést, hogy én másképp gondolnám.
Az egy neműeket.
De még egyszer mondom, hogy ezzel mágában sincs másképp látni a kérdést, mint ahogy a betelefonáló hölgy látta. Nyilvánvalóan ez evidencia, tehát ezen nincs mit vitatkozni. A dolgok jogi leszabályozása az egy másik kérdés, és a helyzetek leszabályozásáról beszéltem én, aminek semmi köze sincs arról, hogy mit tartok én magam is házasságnak.
Zsolt SMS-ének második része, ez már a himnuszra vonatkozik, azt írja, hogy a himnuszt feleslegesen erőltetik ránk, mert azzal csak jobban eltávolodunk tőle, mert ami nem a miénk, azzal minek foglalkozzunk. Ez az én véleményem, írja Zsolt. Hát ez eléggé szélsőséges vélemény.
Jó, hát nép. Zsoltnak azt tudom mondani, hogy a himnusz eljátszása bizonyos rendezvényeken, sportrendezvényeken, ez a sporthoz tartozó dolog. Na most, hogyha Románia és Magyarország nemzetközi mérkőzést játszik, mindegy, hogy kézilabda, foci vagy vízilabda mérkőzés, akkor azzal kezdődik az esemény, hogy elhozzák mind a két himnuszt. Na most, hogyha egyik vagy másik közben azzal foglalkozik, hogy fütyörészik, amíg az egyik himnuszát húzzák, az nem tartozik a sportszerességhez. Ha vége van egy eseménynek, és nemzetközi eseményről van szó, felállnak az emberek a dobogóra, az aranyérmet valakinek a nyakába akasztják, és elhúzzák annak az embernek a himnuszát. A etikai hovatartozásától, vagy éppen, hogy előző évben melyik állam nevében kapott szintén aranyérmet, attól függetlenül, amelyik államhoz tartozik. Ilyen vonatkozásban az, hogy egy romániai országos bajnokság döntőjén elhúzzák a himnuszt, az rendben van. Az, hogy esetleg a közönség elénekli a saját himnuszát is, függetlenül attól, hogy ez egy nemzeti közösség himnusza, vagy csak egy szurkolótábor himnusza, az megint rendben van. Tehát ezeknek a tiltásoknak nincs helye, és ez egy szertartás, ugyanúgy, mint ahogy kezet fognak, kicserélik egymás között a zászlóikat. Én nem hiszem, hogy ebből különösebben nagy vitát vagy politikai ügyet kell csinálni. Én örülök annak, hogy sikerült ezt így lerendezni, és nem eltolni egy másik irányba, másik jellegű politikai ügyet kreálva.
Tisztelt képviselő úr, picit most eltérnék, ha megengedi, a politikumtól, az ön jelenlegi tevékenységétől. És visszamennék az időben, mert az is köztudott önről, hogy hosszú ideig művészi pályán tevékenykedett. Színészként, színházigazgatóként, színházi rendezőként.
Voltam színházigazgató, nem voltam színházigazgató.
De színházi előadásokat rendezett. Maradjunk akkor ennyibe. Mi a véleménye arról az esetről, amely most a közvéleményt színházilag borzolgatja, ugye már a kolozsvári bemutatóval kapcsolatos, illetve az ukrán rendezőnek a megnyilvánulásával kapcsolatosan. Állítólag egy művészi siker érdekében akár még kisebb agresszió is lehet a színfalak mögött. Egyetérte ezzel a felvetéssel, illetve minden olyan megnyilvánulással, ami sajnálatos módon Kolozsvári Állami Színház berkeiben történt?
Jó, úgy kezdődik, hogy leszögezem, szomorú, de nem tudom pontosan, hogy miről van szó, de én eleve bármiféle a a színházba, akár a naturalizmusig terjedő dolgokkal nem tudok egyetérteni, az agresszióról különösen nem tudok egyetérteni. Sőt, megmondom őszintén, hogy én az úgynevezett rendezői színháznak sem vagyok feltétlen híve. De persze ez ízlés kérdése. Számomra a színházi alkotás az egy olyan valami, ahol színészek és rendezőből álló közösség létrehoz egy új értéket, egy előre megadott művészeti alkotásból, tehát egy irodalmi műből, vagy éppenséggel irodalmi műléte nélkül, lásd Commedia dell'arte-t, ahol improvizációk sorozata következik egy előre megbeszélt elképzelés alapján. És ez közös munka, amihez hozzápakol a színész is, a rendező is, nyilván az utolsó szó a rendezőjé, de semmiféle rendezői terrornak, aztán pláne agressziónak, vagy egymás közötti agressziónak én nem vagyok híve, és én nem hiszem, hogy ez feltétlenül művészet.
Még akkor sem, hogyha ez esetleg a művészi katarzis eléréséhez vezethet?
Nem tudom. Nem tudom. Nos, hogy mondjam, én másképp látom ezt, tehát mondom, ez egy személyes ízlés, végül is, hogy mondjam, most furcsa, hogy visszatérek az előbbi témához, de vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy csak az önsanyargatás lévén lehet eljutni igazán az Istenhez, meg bűnbocsánatért. Én nem vagyok annak sem a híve, tehát nyilván meg kell kínlódni mindenért, a művészi alkotásért is, és olykor valóban szükség van egy-egy felrázó eszközre ahhoz, hogy az ember önmagát lázba tudja hozni, de az, hogy egy kívülről jött agresszióval váltsanak ki valakiből ilyen sámáni eszközökkel sámáni magatartást, ezt én nem művészetnek tartanám. De mondom, ez csak nekem más a véleményem a művészetről, tehát más az ízlésem. Nem szeretem a rendezői színházat.
Nagyon szépen köszönöm az őszintességét, további jó munkát kívánok, és engedje meg, hogy ha új dolgok vannak, akkor ismét beszélgessünk, és megkeressem önt. Tisztelt Márton Árpád, háromszéki parlamenti képviselő úr, alsóházi frakcióvezető helyettes, a képviselőház jogi szakbizottságának tagja. Köszönöm önnek a beszélgetést.
Én köszönöm, viszont hallásra.